Kedves hallgatom! Ezékiel próféta könyvének 39. részéből a 6. és 7. verset olvassuk. Tüzet bocsátok Mágógra és azokra, akik biztonságban laknak a szigeteken, és majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Megismertetem szent nevemet népemmel, Izraellel, és többé nem hagyom, hogy gyalázzák szent nevemet. Akkor megtudják a népek, hogy én, az Úr, Izrael szentje vagyok. Vajon Isten elpusztítja a népe ellen föltámadó nagy hatalmat? Azt mondja, hogy tüzet küld Mágógra és azokra, akik biztonságban laknak a tengerpartokon. A kérdés ez, hol van ma Isten? Miért nem von védőgyűrűt népe köré ebben a korban? Sohasem felejtem el, amikor néhány évvel ezelőtt a televízióban láttam, hogy keresztények egy csoportja megjelent sírva az egyik ország amerikai nagykövetségének épülete előtt, és engedélyt kért arra, hogy elhagyhassák az országot az üldöztetés miatt. Amerika semmit sem tett. A helyi katonák odamentek, és elhurcolták a tiltakozókat. Egy darabig még vártam, hogy mi történhetett ezekkel az emberekkel, de semmi hírt nem közöltek róluk a továbbiakban. Az az ország sokkal több antiszemitizmusért vétkes, mint bármelyik nép a világon az utóbbi években. Mennyi igazságtalanság van a földön? Nagyon kevés istenfélelmet találok az egész világon. Az emberek úgy érzik, hogy Isten jóságos aggasztján, aki becsukja szemét a világ igazságtalanságán. Nem gondolnak arra, hogy Isten majd cselekszik, amikor eljön az ideje. Érvényt szerez dicsőségének, de nem bosszúálló, nem kegyetlen módon. Ítéletet gyakorol, és amikor ezt teszi, akkor tisztelni és imádni fogják őt a világban, és a parányi ember meghajol előtte. A római levél 2. részének 3. verse ezt mondja. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? Az ember nem menekül meg az ítélettől. Azt gondolja, hogy megoldja bűneit, de nem oldja meg. A zsidókhoz írt levél 2. részének 3. versében ez van megírva. Akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először, azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Tudod-e, hogy ez olyan kérdés, amire még Isten sem tud válaszolni? Hogyan menekülünk meg, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Mert nem tudunk megmenekülni. Ezért nincs válasz erre a kérdésre. Hadd használjak egy ózsdi kifejezést, ami folytogatja a liberális prédikátorokat, és bizony az evangéliumiakat is, akik jobbá akarják tenni a világot a pokolba tartó embereknek. A pokol szörnyű valóság. Úgy értelmezheted ezt, ahogy akarod, de a pokol az a hely, ahova a Szent Isten küldi az ellene lázadókat, akik bűneikben megkeményedtek, akik káromolják Isten szent nevét, és akik úgy élnek, mint az állatok a szabadság nevében, de ugyanakkor a legsúlyosabb erkölcstelenségeket követik el. A Szent Isten érvényt szerez szentségének. Hogyan szerez Isten érvényt az ő szentségének? Szeretetben. Ma szeretetét mutatja be abban, hogy adja az ő fiát, akik segítségül hívják nevét, meg kell tanulniuk egy leckét, mégpedig azt, hogy nem szabad Istennel játszanunk, nem haverkodhatunk vele, nem élhetünk úgy, ahogy akarunk, és aztán majd ő mindent megbocsát, ami Istenünk szent, nem táplálhatunk feltételezéseket vele szemben. Nem vétkezhetünk felelőtlenül. Ha ez lehetséges volna, akkor Isten sem lenne jobb, mint mi. Az ember csak teremtmény. Isten akarata fog érvényesülni, és a mi feladatunk az, hogy hódoljunk előtte. Egyedüli szabadságunk az, hogy Isten akaratát tegyük. Ő emlékszik rá, hogy por vagyunk, de Pállal együtt mondom, hogy irgalomban részesültem. Ha tagadod őt, akkor eltipor lábával. Eléggé szeretett ahhoz, hogy érted adja fiát, de ha elutasítod irgalmát és kegyelmét, akkor ő is elvett téged. Ez az ő világegyeteme. Ez az ő világa. Itt ő uralkodik az ő tökéletes terve szerint. Vele összhangba kell jönnünk. Ezékiel könyvének befejező szakaszában a millenáris templomról, a millenáris templomban folyó istentiszteletről és az ország látomásáról olvashatunk. A 40., 41. és 42. fejezetben van a millenáris templom leírása. Mivel ez a millenáris templom, számítok rá, hogy meglátom, de nem szándékozom ott imádkozni. A templom ezen a földön lesz, de én azon a helyen leszek, amit a Jelenések könyvének 21. része ír le, az új Jeruzsálemben. Az lesz a hívők lakcíme az örökké valóságban. János elmond valamit erről a városról. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Jelenések könyve, 21. rész, 22. vers. Ezért az egyház olyan helyen lesz, ahol nem épül templom, nem lesz rá szükség, de a földön lesz egy templom, legalább a millennium időtartama alatt. Örülök annak a ténynek, hogy az új Jeruzsálemben nem lesz templom, mert nagyon őszintén szólva, sohasem voltam odáig a szertartásokért. Örülni fogok annak, hogy ott leszünk az Úristennel és a báránnyal, aki az új Jeruzsálem temploma lesz. Ezékiel könyvében megfigyelhetünk bizonyos fejlődést és továbbhaladást, miután az ellenség elpusztul, Izrael belép a milleniumi korszakba, és templom lesz itt a földön. A földről beszélünk, és ez azt jelenti, hogy Izraelről és a pogány népekről van szó, amelyek megtartatnak. Krisztus egyháza abban az időben már odaállt lesz az Úrral az új Jeruzsálemben. Fogságunk 25. évében, az év elején, a hónap 10-én, 14 évvel azután, hogy bevették a várost, ugyanazon a napon megragadott és elvitt engem az Úr. Ezékiel könyve, 40. rész, 1. vers. Jeruzsálem elpusztult, és a templomot felgyújtották, de most Ezékiel bemutatja azt a templomot, amely abban a városban lesz az 1000 éves királyság alatt. Isteni látomásban vitt el engem Izrael országába, letett egy igen magas hegyre, amelynek a déli oldalán egy városhoz hasonló építmény volt. Oda vitt engem, és én egy férfit láttam, amint állt a kapuban. Olyannak látszott, mintha érzből lett volna. Kezében lenzsinór és mérőnád volt. Ezékiel könyve, 40. rész, 2. és 3. vers. Amikor a Szentírásban olyan személlyel találkozunk, akinek kezében mérővessző van, az általában angyal, és itt is angyal szerepel, ami azt jelenti, hogy Isten ismét kész a cselekvésre, öldi népe érdekében. Ezt újból és újból megtaláljuk a kisprófétáknál és a Jelenések könyvében. Ez a férfi így szólt hozzám, emberfia. Nézd meg a szemeddel, halld meg a füleddel, és vésd az eszedbe mindazt, amit mutatok neked, mert azért kellett idejönnöd, hogy meglásd ezeket a dolgokat. Mindazt, amit látsz, mondd el Izrael házának. Ezékiel könyve, 40. rész, 4. vers. Személyesen úgy érzem, hogy Ezékiel szó szerint Jeruzsálembe került, és ott elé tárult a jövőbeli 1000 éves királyság templomának látomása. A templomon kívül körös körül várfal húzódott. A férfi kezében egy 6 könyöknyi mérőnád volt. Ez a könyök a szokásosnál egy tenyérrel hosszabb volt. Megmérte az építményt, egy mérőnál széles, és egy mérőnád magas volt. Ezékiel könyve, 40. rész, 5. vers. Az 5. verstől kezdődően egészen végig ebben a fejezetben igen részletes tájékoztatást kapunk arról a templomról, amiben én nem fogok imádkozni. Leírja a környékét, és nyilvánvalóan nagy szépség fogja jellemezni. A kapu csarnokának egyik oldalán is, meg a másik oldalán is volt két asztal. Azokon darabolták föl az égő áldozatot, a vétek áldozatot és a jóvátételi áldozatot. Ezékiel könyve, 40. rész, 39. vers. A 39. verstől a 42. versig azt találjuk, hogy helyreáll a mózesi rendszer a lévitai szertartásokkal és az égő áldozatokkal, bűnért való áldozatokkal és a vétekért való áldozatokkal együtt. Egyik oldalon is, másik oldalon is négy asztal volt a kapu mellett, összesen 8 asztal, ezeken darabolták föl az áldozatokat. Ezékiel könyve, 40. rész, 41. vers. Az 1000 éves királyság alatt áldozatokat mutatnak be a templomban. Erre még visszatérek a 45. fejezet magyarázatánál. A belső kapu mellett volt két kamra a belső udvarban, az egyik az északi kapu oldalán délfelé nézett, a másik a déli kapu oldalán észak felé nézett. Ezékiel könyve, 40. rész, 44. vers. A templomban lesz zene és énekkar is. Azután megmérte az udvart. Hosszúsága 100 könyök, szélessége is 100 könyök, tehát négyzet alakú volt. A templom előtt volt az oltár. Ezékiel könyve, 40. rész, 47. vers. Figyelmünk ismét arra a tényre irányul, hogy ott lesz áldozati oltár. A jeruzsálemi Szentföld szállodában egy miniatűr másolat van arról a városról, amelyben Heródes és az Úr Jézus is járt kelt. Valójában elég nagy makett, és amikor közelebbről megvizsgáltam, a templom modelljén nem volt áldozati oltár. Valahogy kifelejtették. Az ortodox zsidó egy kissé zavarban van az oltár miatt, és a liberális zsidó teljesen meg akar szabadulni tőle. Azonban a millenáris templomban lesz oltár. A 43. fejezettől a 46. fejezetig Ezékiel leírja a millenáris templomban történő imádatot. Amint figyeljük a millenáris templomot, emlékeznünk kell rá, hogy a salamoni templom utolsó napjaiban a Sekina dicsőség, Isten jelenléte hiányzott. Itt azonban a 43. fejezetben visszatér a dicsőség a templomba, és amint figyeljük a millenáris templom Isten tiszteletét, Izrael imádatának tárgya a templomban lesz. Ő nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Aztán oda vezetett engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, amely keletre néz. És íme, Izrael Istenének a dicsősége közeledett kelet felől, zúgása olyan volt, mint nagy vizek zúgása, a föld pedig ragyogott dicsőségétől. Ezékiel könyve, 43. rész, 1. és 2. vers. Isten dicsősége kelet felől érkezik, és betölti a templomot. Ez Krisztus visszatérése a földre, és magával hozza a Sekina dicsőséget. Amikor eljött Betlehembe több mint 1900 évvel ezelőtt, a dicsőséget nem hozta magával. Az Úr dicsősége pedig bement a templomba a kelet felé néző kapun át. Ezékiel könyve, 43. rész, 4. vers. Nyilvánvalóan az Úr kelet felől érkezik. Ezzel még foglalkozunk a 44. részben. A Cádók utódai közül való lévita papoknak, akik elém járulhatnak a szent szolgálat végzésére, így szól az én Uram az Úr, adj egy bikaborjút vétek áldozatul. Ezékiel könyve, 43. rész, 19. vers. Ebben a fejezetben a templomi istentisztelettel foglalkozunk. A felajánlott áldozatok emlékeztető jellegűek lesznek. Visszatekintenek Krisztus kereszten vállalt áldozatára ugyanúgy, ahogy az ószövetségi áldozatok előre mutattak halálára. A 45. fejezetben még részletesebben is foglalkozunk ezzel. A 44. fejezetben Ezékiel megtudja, hogy a fejedelem a keleti kapun át lép a városba. Aztán visszavitt engem a szent terület keletre néző külső kapujához, de az zárva volt. Akkor ezt mondta nekem az Úr, ez a kapu zárva marad, nem nyithatja ki senki, és nem mehet be rajta senki, mert az Úr, Izrael Istene ment be rajta, ezért marad zárva. Csak a fejedelem tartózkodhat ott, mivel fejedelem, és étkezhet az Úr színe előtt. A kapu csarnoka felől menjen be, és arra is jöjjön ki. Ezékiel könyve, 44. rész, 1., 2. és 3. vers. A mai Jeruzsálem keleti kapuja be van zárva, teljesen befalaszták. Egyes barátaim, akik premillenista beállítottságúak, úgy érzik, ahogy ez az Ezékiel könyvében levő jövendőlés beteljesedett, és a kaput nem nyitják fel ismét a Mesiás jöveteléig. Ezzel a nézettel szemben két ellenvetésem van, és ezeket szeretném megemlíteni. Először is hadd mondjam, hogy az itt említett eljövendő fejedelem nem az Úr Jézus Krisztus. Ezékiel leírása szerint ez a fejedelem áldozatot és imádatot ajánl fel. Ezért nem lehet az Úr Jézus. Az Úr Jézus Isten, és ő sohasem fog áldozatot felajánlani. Nem szükséges, hogy ezt cselekedje, mert most is ezt mondhatja, közületek ki tud rám bűn bizonyítani. János evangéliuma, 8. rész, 46. vers. Ez a fejedelem nem az Úr Jézus Krisztus. Személyesen úgy érzem, hogy a fejedelem Dávid. Sok kiváló ember nem ért egyet ezzel a véleménnyel, de azt elfogadják, hogy ez nem az Úr Jézus. Sokan úgy vélik, hogy a fejedelem egyszerűen egy másik férfi Dávid családi vonalán. Második ellenvetésem az, hogy a szóban forgó kapu nyilvánvalóan nem a város kapuja, az a templom kapuja. Igaz, hogy a templom még nincs ott, és a templomot fel kell építeni, mielőtt ezek közül bármi megtörténhetnék. Ő valószínűleg a város keleti kapuján át fog érkezni, de az lehet a jelenlegi kapu is, vagy a falat megnyitják, és teljesen új falat és kaput építenek oda. Gondolnunk kell arra, hogy az ott levő fal nem az, amelyet Krisztus vagy Ezékiel ismert, mindkét falat már régen elpusztították. A 45. fejezet leírja, hogy megtartják a páska ünnepet. Ezt mondja az én uram az Úr. Az első hónap első napján véj egy hibátlan bikaborjút, és mutass be vétek áldozatot a szentélyért. A pap vegyen a vétek áldozat véréből, és kenje meg a templom ajtófélfáját, meg az oltár felső tömbjének négy sarkát, és a belső udvar kapujának ajtófélfáját. Így kell tenni a hónap 7. napján a tévedésből vagy tudatlanságból vétkezők miatt, és így végezzétek el az engesztelést a templomért. Az első hónap 14. napján ünnepeljétek meg a páskát. Az ünnep 7 napján kovásztalan kenyeret kell enni. A fejedelem készítessen azon a napon egy bikát vétek áldozatul önmagáért és az ország egész népéért. Ezékiel könyve, 45. rész, 18. verstől a 22. versig. A páska határozottan Krisztusra utal. Ezt olvassuk az első korintusi levél 5. részének 7. versében. Mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Ennél a pontnál választ kell adnom egy nagyobb kérdésre, mivel az Ószövetség minden áldozata beteljesült Krisztusban. Az áldozatok miért állnak helyre ismét a millennium alatt? Ez a főbb érv az ezeréves országlást ellenzők részéről a premillenáris állásponttal szemben. Személyesen nem látok összeütközést ebben. Úgy érzem, hogy az ezeréves uralom alatt felajánlott áldozatok visszamutatnak Krisztus jövetelére, kereszt halálára ugyanúgy, mint ahogy az úrvacsora visszamutat ezekre. A 47. fejezet Izrael népére utaló magyarázata az, hogy örökké való vízforrás jön ki az oltártól azon a napon, amely meghozza az áldást az országnak. A 48. fejezet bemutatja az ország felosztását a 12 törzs között. Ezékiel könyve a város, a millenáris templom és az ezeréves országlás alatti ország gyönyörű képével zárul. Minden átok elhárul. Milyen csodálatos ez a kép! A város neve pedig ez lesz. Ott van az Úr. Ezékiel könyve, 48. rész, 35. vers. Ezékiel próféta egy magasztos kifejezéssel zárja könyvét. Ott van az Úr. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenem, köszönöm, hogy dicsőséges jövőt vázol elém a Szentírás. Segíts, hogy megérkezzem abba a dicsőséges országba, amelyet nekem is készítesz. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg engem. Ámen.